Sziasztok, ez itt a Gépezet adása. Én Virosztek Tamás vagyok, mellettem van a mikrofonnál Szarvas Attila.
Sziasztok!
És mai vendégünk Gulyás Gábor, a Krisis Labor munkatársa.
Sziasztok!
A ma esti témánk a privátszféra védelmével kapcsolatos, illetve arról fogunk beszélgetni, hogy az új technológiák hogyan erodálják a magánszférának a terjedelmét, és Gábor ennek a témakörnek a szakértője. Gábor, mondanál néhány szót arról, hogy te mivel foglalkozol?
Igen, hát alapvetően ez a fő kutatási területem különböző ilyen privacy kérdésekhez, néha majd fogom használni ezt a szót, mert a különböző privacy kérdésekkel foglalkozok. Én a laborban a PhD-met csinálom jelenleg, és a kutatási területem az a közösségi hálózatok privacy kérdéseihez kapcsolódik. És emellett egyébként nagyon érdekel a web privacy is. Majd szerintem a beszélgetés közben több érdekes dolgot is fogok tudni remélhetőleg ezzel kapcsolatban mondani.
Ez két rokon terület azért. Tehát közösségi hálókról beszélhetünk-e a web nélkül?
Igen.
És te azzal is foglalkozol, a web nélküli közösségi hálókkal
igen.
is.
Mondok akkor egy példát rögtön itt az elején. Okostelefonja valószínűleg a legtöbb műsort hallgató személynek is van, és ugye hát sokszor nem kapcsoljuk ki ezeket a készülékeket, amikor utazunk, sőt nem csak a készüléket, hanem a wifi-t is bekapcsolva hagyjuk. És mondok ezzel kapcsolatban egy érdekes olyan friss kutatási eredményt, ami ezt a közösségi hálózatokhoz kapcsolja. Tavaly 2014-ben jelent meg egy cikk, ahol azt mutatták meg, hogy ha vannak nekünk például egy városban olyan wifi, ilyen eszközeink, amivel tudjuk detektálni, hogy milyen MAC addressek haladnak el az adott helyeken, akkor ezekből a most mondjuk úgy, hogy ilyen check-inekből, amikor megjelennek ezek a MAC addressek, az alapján kik voltak nagyjából egy időben egy helyen, helyre lehet állítani egy közösségi hálózatot, viszont ugye ezzel az a probléma, hogy még nem tudjuk megmondani, hogy az egyes pontok ebben a hálózatban ugye kik voltak, hanem csak a MAC addresset látjuk, és itt jön be az, amivel én foglalkozok, hogy vannak olyan algoritmusok, amelyek, hogyha van egy megfelelő háttértudása egy támadó vagy rossz indulatú félnek, akkor egy ilyen anonimizált közösségi hálózathoz hozzá tudja rendelni az egyes csomópontoknak a valódi identitását. És igazából ez az a tématerület, amivel én foglalkozok, ilyen algoritmusoknak a vizsgálata, de azért ezen túlmutatón és elsősorban azt nézem, hogy hogyan lehet védekezni ezekkel az algoritmusokkal szemben.
Tehát ha jól értem, nagyon leegyszerűsítve részben foglalkozol azzal, hogy amiket mi anonimnak gondolunk, rendszerek azok valójában milyen mértékben anonimek, és milyen mértékben visszafejthető az emberek azonossága.
Így van. Gyakorlatilag 2009 óta egyre több olyan cikk jelenik meg, ami pont arra hívja fel a figyelmet, hogy nagyon sok olyan adat, amiket mi anonimnek gondoltunk, és ugye főleg ezeken nagy adat alkalmazásokra kell gondolni, azok gyakorlatilag csak látszólag anonimek, és hát pont ezért egy kicsit ilyen nehéz helyzetben van a privacy-s kutatói szakma, mert nagyon sok ilyen adattípusunk van, nagyon sok cég foglalkozik ezekkel, és egyre több helyen derül ki, hogy itt problémák vannak, de nagyon kevés a megoldás egyelőre. Tehát ez abszolút nem egy kiforrott megoldásokkal rendelkező ilyen problémakör.
Kinek lehet arra reálisan lehetősége, hogy megfigyelje például az általad említett módon, hogy milyen közösségi szerkezetben vannak egymással az emberek? Tehát mennyire drága ez?
Sokféle szenárió elképzelhető. Mondjuk lehet akár egy kormányzati példa, amikor van mondjuk egy telefon ilyen hívás hálózat, és mondjuk tegyük fel, hogy valaki egy eldobható telefont használ, ami bevet magának egy SIM-kártyát, ami nem előfizetéses, és akkor mondjuk, de tudjuk, hogy kiket hívogatott, és akkor pedig így akarjuk megtalálni mondjuk azt, hogy ő valójában kicsoda, vagy akár több ilyen emberről is van szó. Mondjuk ez az algoritmus, amit én mondtam, ennek az az érdekesség, hogy igazából ez nem egy-egy emberre működik, hanem akár százezrekre is, tehát nagyon hatékony. De akár olyan is elképzelhető például, hogy van mondjuk egy nagy közösségi hálózat, aki kutatóknak vagy pedig üzleti partnereknek például kiad egy anonimizált közösségi hálózatot, ami rajta vannak érzékeny adatok, vallási vagy szexuális orientációval kapcsolatban, vagy politikai nézetekkel kapcsolatban, és mondjuk egyszer egy olyan cég veszi meg, aki meg szeretné tudni azt, hogy ezek valójában kik voltak, mert anonimizálták volna az adatokat, és akkor ezért de-anonimizálja, ezt így hívjuk, ezt a folyamatot, de-anonimizálja az adatokat, és akkor már is egy marketing szempontból, meg üzleti szempontból érdekesebb adathalmaza lesz számára.
Ehhez van joga ezeknek a vállalatoknak, hogy eladják ezeket az adatokat?
Hát ez egy elég mély terület, mert ugye alapvetően Tehát nem beszéltünk arról, hogy ez egy globálisan szabályozott piac lenne. Amerikában mások a szabályok, meg az EU-ban mások a szabályok. Tehát azért ez nem olyan könnyen kezelhető, azért Amerikában sokkal rugalmasabban kezelik ezeket a kérdéseket. Arra nem vállalkoznék, hogy most egy teljesen mindenre kiterjedő választ adjak, de mondjuk azért egy-két példán keresztül ezt elég jól lehet szemléltetni, hogy Amerikában például van arra lehetőség, hogy egy internetszolgáltató mondjuk megfigyelje azt, hogy az ő felhasználói milyen oldalakat néznek, és utána pedig ezt eladja néhány dollárért havonta egy-egy felhasználónak így a teljes böngészési adatait. Vagy ott van például, most ez egy viszonylag friss ügy, hogy mobil szolgáltatók pedig, amikor valaki mobil internetet használt, akkor kísérleti jelleggel ilyen azonosítókat szúrtak bele a weboldalnak, nem a weboldalnak, hanem a HTTP üzenetnek a fejlécébe, és ezzel ugye követhetővé vált az a személy, hiszen volt egy globális azonosító, és tudni lehetett, akár melyik weboldalra ment, hogy ez melyik készülékről, vagy melyik mobil internet előfizetésről érkezett. Hát ezt is meg lehet csinálni. Volt persze tiltakozás, meg azért volt ennek társadalmi viszonya, tehát akármit azért ott se lehet megcsinálni, de hát azért sokkal rugalmasabb, mint ahogy mondjuk itthon ez mehetne.
Tehát azért általában véve az is megtörténhet, hogy egy teljesen legális jogviszonyban egy szolgáltatóval kapcsolatban áll valaki, és ilyen módon is ezek az adatok kikerülnek róla.
Igen.
Nem kell ahhoz egy hackernek megtámadnia a rendszert vagy az emberek közösségét.
Abszolút, ez így van.
Azt össze tudnánk szedni, hogy tipikusan melyik azok a szervezetek, akik ilyen nagy adathalmazokkal rendelkeznek ki, akár kormányzati, akár nem kormányzati szervezetek.
Igen, tehát alapvetően azért azt látni kell, mert sokszor amikor privacy-ről van szó, a legtöbbször, ami az embereknek az eszébe jut, az, hogy magára a kormányra gondolnak, hogy a kormányoknak, úgy általában véve, főleg ugye az NSA amerikai kormányra gondolunk, elég nagy hatalma van és elég nagy mozgástere, megvan a büdzséjük, hogy mondjuk ilyen dolgokat csinálnak, hogy nagy tömegeket figyeljenek meg, de érdemes azért ezt egy ilyen kategorizálással kezdeni, mert az fontos látni, hogy ugyanaz NSA-nek, meg a kormányoknak megvan a képessége arra, hogy tömegeket figyeljenek meg mobiltelefonokon, interneten vagy más fórumokon keresztül, de mellette viszont van egy nagyon lényeges csoport, és ezek a gazdasági szereplők, akikből egyre több van, akik szeretnének minél jobban belelátni az embereknek a magánszférájába, és azért fontos ezt így látni, mert lehet, hogy ezek nem olyan globális és nagy szereplők, mint mondjuk adott esetben egy NSA, de azok, amit ezek a gazdasági szereplők csinálnak, sokkal nagyobb hatással rendelkeznek a mindennapi életünkre. Tehát itt olyan dolgokra gondolok, ugye, hogy mondjuk az NSA, lehet, hogyha vannak kiemelt személyek, akkor abban az esetben ott egy célzott megfigyelést csinál, és akkor valamilyen módon akár közbe is lép, vagy beavatkozik a személy életébe, de mondjuk az emberek 99 és nem tudom hány tizedeseig folytatódó 9-es kell ide képzelni, és az emberek döntő többségének ez abszolút nem fog előfordulni az életében. Viszont a gazdasági szereplők igenis azért csinálják, hogy befolyásolják azokat a döntéseket, lehetőségeket, amikkel találkozunk az interneten, és hát ennek komoly hatása lehet akár a pénztárcánkra vonatkozóan is.
Mi az a legnegatívabb beavatkozás, amit egy ilyen gazdasági szereplő mondjuk reálisan elmer követni? Tehát az egy dolog például, hogy én releváns hirdetéseket látok, és lehet, hogy ezért nem haragszom. És lehet, hogy egy széles közönség ezt el tudja fogadni, de milyen veszélyekre kell felkészülni, aminek viszont sokkal negatívabb kihatása lehet az életünkre?
Alapvetően az fontos látni, hogy nem feltétlenül, amikor privacy-ről van szó, akkor nem feltétlenül mindig azt kell nézni, milyen közvetlen hatása van az embernek az életére, hanem azt is azért meg kell nézni, hogy ez hosszú távon milyen mellékhatásokkal járhat. És legtöbbször is egyébként, amikor például állami megfigyelésről van szó, vagy hogy bevezetnek egy új rendszert, ami mondjuk a telefonhívásokat naplózza, vagy bármilyen, nagyon sokszor nem az szokott lenni az ellenérv, hogy most éppen mire fogják használni, hanem ki tudja, hogy ki fog majd legközelebb akkor hatalomra kerülni, és ő mit fog vajon ezzel csinálni, hogy fogja puhítani a jogszabályokat. És ugyanez a gazdasági területen is igaz. Hogy lehet, hogy most nem tapasztaljuk azt, hogy ez nagyon durva negatív hatása lenne a mindennapi életünkre, de nem tudhatjuk azt, hogy amikor kikerültek az adataink, már nincsen kontroll lehetőségünk arra, hogy mi azt visszavonjuk, módosítsuk, vagy bármilyet csináljunk, akkor azt majd egy szereplő éppen mire fogja használni. És igazából ez a probléma, hogy zajlanak ezek a dolgok, kiépül egy olyan rendszer, aminél nem tudjuk, hogy majd mit fog hozni a jövő év, mit fog hozni 5 év múlva, és azért már ma is azért nagyon sok olyan példát láthatunk, amikor azért vannak olyan gazdasági szereplők, akik próbálgatják és feszegetik ennek a rendszernek a határait. Mondok néhány egyszerű példát. Van olyan cég például Amerikában, ami kifejezetten arra szakosodott, hogy amikor valaki hitelt szeretne igényelni, akkor megnézik, hogy a Facebookon a barátai az embernek, azok mennyire jó hitelfizetők, és akkor ez alapján besorolják az embert, és hogyha a barátok azok nem jól fizetik a hitelt, akkor az ember vagy nem fog kapni hitelt, vagy drágábban fogja megkapni ugyanazt a hitelt. És azért ez érezhető, hogy a Facebookra azért nem azért megy fel az ember, hogy majd utána ezt a hitelbesorolásnál figyelembe vegyék. És hát ez egy olyan jó példa, ami azért arra mutat rá, hogy hát nem biztos, hogy mindenki ezt olyan etikusan fogja használni, hogy csak mondjuk célzott hirdetésekből a nekem valót mutassa meg, hanem tudomásul kell venni, hogy ez egy kapitalista rendszer, és nem az a cél, hogy nekünk jó legyen, hanem az, hogy gazdaságilag jó legyen a másik félnek. És ugye a célzott hirdetésnél is ez van benne, csak hát sokszor mi azt akarjuk meglátni, hogy ez nekünk igazából miért jó, de végső soron úgysem ez a cél. Mondok egy másik példát, ami viszont szintén megtörtént. Van egy olyan oldal, amit Orbitznak hívnak, és ők megcsinálták azt, hogy egy időben, amikor valaki fölment az ő oldalukra, és függen attól, hogy ő Windows-os vagy Mac gépet használt, másképp jelenítették meg a találatokat. Mindenkinek ugyanannyiba került minden hotelszoba, amit ez az oldal ajánl. De az volt a különbség, hogy a Mac használóknak előrébb kerültek a kicsit drágább ajánlatok. És ez egy viszonylag jól detektálható történet, mert az ember leül két laptoppal, egyik ilyen másikon megnézi, hogy van-e különbség a kettő között, de ugye itt megint akkor fölmerül az a kérdés, hogy ebből volt egy botrány, mert az emberek rájöttek. De mi van akkor, hogyha ez annyira rejtetten a háttérbe zajlik, hogy én már nem tudok rájönni, mert van valami távoli szerver rólam, van néhány adat, valamilyen rejtélyes függvény kiszámolja, hogy engem mi érdekelhet, és akkor ez alapján kicsit másképp látok dolgokat. Szóval érezhetően azért ez tud úgy finomodni, hogy ez ne legyen már ennyire detektálható. Vagy például van egy másik olyan felmérés, ami kifejezetten azt vizsgálta, hogy amikor egy hölgy az internetet böngészi, hogy lehet detektálni, hogy ő most éppen törékenyebbnek érzi magát, vagy kiszolgáltatottabbnak, és aztán megtalálták, hogy mik azok az időszakok, amikor érdemes egy hölgynek olyan ajánlatokat tenni, amikor olyan termékekre, például ilyen kozmetikumokra hívják fel a figyelmét, ami így az önértékelését és a belső tartását tudják erősíteni, és hát érezhetően azért ez sem egy feltétlenül etikus megközelítés ennek a témakörnek. És ezt még lehetne sorolni, megint egy másik példa, hogy az Európai Unióban például tilos a dinamikus árazás, ami azt jelenti, hogy ha eljöttök mondjuk egy étterembe, és az étteremnél rátok néz a főpincér, és azt mondja, hogy hát látszik, hogy éhes, hogy akkor te ennyiért jöhetsz benni, a másik nem olyan éhes, akkor egy kicsit kedvezőbb menüt fog ajánlani. Ezt nem lehet megcsinálni, mindenkinek ugyanolyan árat kell biztosítani, és Amerikában egyébként vannak is olyan cégek, amik már azért ezt feszegetik.
És ott ugye, megtehetik.
Ott meg is tehetik. Csak ott ugye meg a társadalmi visszacsatolástól kell tartani, mert hát, hogy ez kiderül, abból balhé van. Volt is például az Amazonnál, még sok évvel ezelőtt volt ebből botrány, hogy mintha ezt csinálták volna, és aztán ez valahogy el lett maszatolva, és gyorsan eltűntek ezek a funkciók.
Bocsát, ez nem keverendő össze mondjuk a tőzsdekocsmák működésével, ahogy nem emberek szerintem idő szerint változik akár percről percre az egyes italok ára. Lehet, hogy ez nem kapcsolódik szorosan.
Ugye? Biztosan kapcsolódik, tehát itt azért ugye alapvetően...
Ott is egyfajta dinamikus árazás történik, csak éppen ott a kereset függőnyében percről percre változik az egyes italoknak az ára.
Igen, csak ez nem személyfüggetlen, igen, tehát úgy, hogy később igen. Visszamész.
Igen, itt ez a közgazdaságnak az az alap problémája vagy alapvágya merül fel, hogy mindenkinek annyiért adjuk el a terméket, amennyit ő legfőjebb hajlandó fizetni érte, és hogy ennek vannak kifinomultabb módozatai, kifinomultabb árdifferenciáló eljárások, mint amilyen a diákbérlet vagy a nyugdíjas bérlet. A kérdés, hogy azt még sokan elfogadják, hogy diákbérlet van, mert lehet indokolni, hogy valóban fontos, hogy ők utazzanak, tanuljanak, ugyanakkor kisebb a bevételük, de mi az a szélsőség, amit még el tud fogadni a közvélemény, vagy ami akár már illegális? Erre még nincs válasz.
Nem egy könnyű kérdés.
Az az érzés.
Hát azért is, ugye, mert Amerikában más a szabály, mint az EU-ban. Tehát alapvetően szerintem ez egy ilyen szemlélet kérdése is. Meg hát azért arról sem lehet beszélni, hogy van mondjuk az emberiségnek erről egy kialakult álláspontja, mert hát látjuk azért, hogy ez változik. Tehát gondoljunk arra például, hogy mielőtt a Facebook lett volna, ciki volt saját névvel fölmenni az internetre, mindenki nick neveket használt. Amióta van Facebook, ciki nick néven fölmenni az internetre, mert hát most miért akar valaki rejtőzködni, úgymond. És hát sokszor ebből van is vita, hogy most ez kell-e vagy nem kell-e. Tehát most ez egy viszonylag egyszerű példa, de ez is mutatja, azért változik a világ. És a Facebook azért mondjuk például tipikusan olyan cég, ami ezt nagyon szereti feszegetni, de sok más cégre is azért ezt el lehet mondani.
Azt hiszem most törölték el a Facebook esetén annak a kötelességét, hogy a saját anyakönyvezet neveddel regisztrálja, ezt jól tudom? Ott ugye eddig ez benne volt a felhasználói szerződésben.
Igen, a szerződésben több minden benne, igen, például ugye 13 év alatt nem használhatják, most ettől függetlenül senki nem tiltotta meg, hogy ugye azt hazudjál az életkorodról, amit akarsz. Gondolom, hogy ez részben azt is szolgált, hogy a Facebook levédte magát ezzel a szerződéssel a ellenőrző szervek felé. Ezzel valószínűleg elkanyarodok elég rendesen, de azt megkérdezném, ugye vannak ilyen egyszerű és nagyszerű és népszerű hozzáállások a privacy kapcsán, és például az egyik az ilyen, hogy nekem nincs mit titkolnom, engem nyugodtan figyeljenek meg. Erről mit gondolsz?
Igen, ez egy tipikus téveszme. nem a saját véleményemmel válaszolnék, én nem is tudom már kinél, de valakitől olvastam, hogy hát talán ez az ember, aki ezt mondja, hogy neki nincs mit titkolnia, az nem gondolkozott még ezen a kérdésen eleget. Mert szerintem mindenkinél meg lehet találni azt a pontot, amit úgy érez, hogy ez talán már nem tartozik a másikra. És azt gondolom, hogy ennek a kérdésnek a megválaszolásában szerintem nagyon jól segít, hogyha kicsit tisztázzuk, hogy mit is jelent az, hogy privacy, vagy egyáltalán, hogy most mi is ez a fölfedek valamit, vagy titkolok valamit, és hogy ezeket hogy tudjuk egy kicsit így helyre rakni. És én azt gondolom, hogy azt kell látni, hogy mindenkinek igazából több élete van. Van egy olyan élet, ami a publikus élete, és ebben mindenki betekinthet. Ez mondjuk, amit az iskolában, a munkahelyen, meg mondjuk a hétköznapokban élünk. És ez nem is baj, hogyha ebbe valaki beletekint, mert ez nyilvános. De viszont ott van a másik része, és sokszor ugye ezzel mossák össze, hogy most akkor ott van egy titkos, vagy nem publikus. És én azt gondolom, ezt úgy lehet helyesen kategorizálni, hogy az embernek van valóban egy nem publikus élete, és ez nem feltétlenül titkos, hanem egyszerűen az csak olyan, hogy én nem akarom mással megosztani. És ugye hát sokszor az ilyen embereknél fölteszünk olyan kérdéseket, ami már ebbe esik bele, és akkor elkezdik mégis kellemetlenül érezni magukat. Tehát ilyen például az, hogy nem titkos, hogy mennyi pénz van a pénztárcámban, de nem biztos, hogy azt meg akarom neked vagy valaki másnak mondani, és nagyon sok más ilyen dolog van, ami egyszerűen nem titkos, csak privát, és mellette meg igen, lehetnek olyan dolgok is az ember életében, ami valóban titkos, de ez megint nem azt jelenti feltétlenül, hogy ez egy rossz dolog, vagy még egy bűnös dolog. Tehát mondok egy nagyon egyszerű példát, lehet, hogy mondjuk vannak olyan alkalmak, amikor én leülök a feleségemmel beszélgetni, de lehet, hogy senki más nem tartozik, hanem csak a kettőnkre. És innentől kezdve már ez inkább ebbe a kategóriába esik bele, és hát teljesen természetes, hogy az életünk azért nagyon sok területén tudunk találni ilyen dolgokat, ami most nem üzleti titok, de mégis valahogy egy személyes ilyen titoknak tekintető, de ez nem teszi bűnössé. És hozzá kell tenni, hogy ahhoz, hogy megint egy kicsit ezt így helyre rakjuk, hogy most bűnös vagy nem bűnös dolog ez, azt látni kell, hogy maga a privacy az azért jó, mert ad egyfajta szabadságot az embernek. Tehát az, hogyha nincsen mondjuk kamera a zuhanyzóban, vagy mikrofon, és én tudok énekelni a zuhany alatt, mondjuk akkor ez lehetőséget ad arra, hogy én ezt kiéljem úgy magamba, és ez így hozzájárul az embernek a személyiséghez, vagy nagyon sok más ilyen dolog, ahol az ember próbálgatja a határait, vagy a képességét, főleg ugye mondjuk az életpálya elején. És igazából ezek mind azért jó dolgok, hogyha van az embernek privacy, az azért jó dolog, mert van lehetőség arra, hogy megvalósítsa magát, és aztán pont ezért érték a privacy, mert a privacy az lehetőséget ad arra, hogy én szabad legyek, és megcsináljam azt, ami bennem van, hogy én tudjak lenni. És igazából azt is látni kell, hogy a szabadság az mindig egy olyan dolog, ami lehetőséget ad arra, hogy az ember jó döntéseket, meg rossz döntéseket hozzon. És valóban ezt lehet használni terrorizmusra, lehet használni pedofiliára, és ezt olyan sokan csinálják is, de ez nem azt jelenti, hogy azért, mert van, aki erre használja, feltétlenül a szabadság az egy rossz dolog lenne, és be kéne tiltani. És igazából ezek a dolgok általában így nem szoktak úgy tisztába téve lenni, remélem segített.
Igen, hát egy másik hasonló, nagyon egyszerű ugye megfejtés ugye azzal kapcsolatban, hogy ha nem akarod, hogy olyan dolgok legyenek az interneten rólad, amik számodra kellemetlenek, akkor ne tegyél fel ilyeneket. Ugye ne posztolj magadról buliban hányos fényképeket a Facebookra. Ezt az egyszerű és fantasztikus érvelést milyen pontokon lehet megtámadni?
Én ezzel egyetértek.
Én nekem az az érzésem, hogy aki azt mondja, hogy ő neki nincsen rejtegetni valója, ő azt gondolja, hogy az ő magánszférájának a sérelme tényleg arra korlátozódik, hogy ő mit tett fel a Facebookra. De lehet, hogy azért másféle módon is tudnak róla információt gyűjteni. Ennek vannak olyan módjai, amiben nem is gondolnánk bele, és mégis árulunk el magunkról adatokat?
Reagálok akkor erre. Persze, például ugye, amikor még az internetet használjuk, akkor amikor elmegyünk egy weboldalra, akkor vannak olyan ilyen poloskák, ezeket úgy hívják, hogy webpoloskák, elhelyezve általában a weboldalaknak a többségén. És hát ez valóban olyan, mint egy poloska, hogy be van dugva az oldalba, és ez úgy detektálja, hogy mi ott jártunk, naplózza, és aztán ez a tevékenység bekerül egy nagyobb ilyen adatbázisba, ami profilunk mellé. És hát ez ugye egy ilyen tevékenység, amiről nem tudunk. Most persze ennek az a célja, hogy amikor kellően sok információt már így összetudott egy cég rólunk szedni, akkor ezt felhasználja, hogy célzott hirdetéseket tárjon elénk, vagy mondjuk akkor, ha látja, hogy minket érdekel egy termék, akkor olyan ajánlatokkal keressen meg, amire valószínűleg rá fogunk kattintani, vagy nehezebben fogunk tudni ellenállni. Ezt nem is tudom, befejeztem egyébként a dinamikus árazásra, amit mondani akartam a...
Igazából nem félbeszakítottalak.
Például ott is az előfordulhat, hogy az EU-ba tilos a dinamikus árazás, de én szerintem abba az irányba fog menni itt az EU-ban is, és aztán Amerikában is ez a vonal, hogy nem az árakat fogják majd módosítani, hanem lesz egy nagyon magas ár, ez a balek ár úgymond, amiért csak a hülyék veszik meg úgymond a terméket, és aztán mindenki személyre szabott kuponokat fog kapni, és én tök jól fogom érezni magam, amikor kenyérsütőt keresek, hogy 10 000 forint helyett csak 9 000 forintért tudom megvenni, mert látják, hogy én engem érdekel, kapok 1000 forintos kupont, de még lehet, hogy ott lesz a barátom, aki meg nem akar kenyérsütőt venni, és ő meg 5 000 forintért fogja ugyanezt megkapni, mert ő még kedvezményesebb kupont kap. A végeredmény az ugyanaz, ez sejthető, de mégis ugye legális és teljesen törvényes módon lehetett ezt a dolgot megvalósítani, és hát nyilván ilyen dolgokban is lehet találkozni majd szerintem egy-két éven belül. Itt még azért ez nem tartunk, vagy én nem nagyon hallottam ilyen esetekről, de hogy erre is majd föl lehet használni, hogyha már tudják, hogy minket milyen dolgok érdekelnek, mit olvasunk. De most visszatérve erre, tehát hogy mi azzal is foglalkozunk itt a laborban, hogy maga ezek a webpoloskák, ezek hogyan működnek, hogy lehet ezekkel szemben védekezni, mert gyakorlatilag ezek olyan szinten elterjedtek ma, hogy ember elmegy egy weboldalra, egy-kettőtől kezdve akár több száz is lehet egy weboldalon.
És ezek mind azt figyelik meg, hogy milyen oldalakat látogatsz és látogattál meg korábban?
Ez változó. Vannak olyanok, amelyek csak azt nézik meg, hogy hol jártunk, de van, amelyik megnézi azt, hogy mit csináltunk az egérrel, mit gépeltünk be, mit másoltunk, és a többi. Tehát ilyen elég széles skálán mozog ezeknek a tevékenysége. Igazából mi nem is azzal foglalkozunk, hogy ezek mit csinálnak pontosabban, mert abból van egy paletta, ami viszonylag ismert, hanem azzal, hogy milyen technikákat használnak arra, hogy minket azonosítsanak. Ugye mert egy tipikus például a tracking cookie-k, ugye azok a sütik, a böngésző programokban ugye vannak ezek az úgynevezett sütik, amik arra szolgálnak, hogy egy weboldal bizonyos beállításokat például el tudjon benne tárolni, de ezt lehet arra is használni, hogy belerakjon mondjuk egy weboldal egy azonosítót, és akkor így visszamegyünk, akkor tudja, hogy azok mi voltunk. Ugye mondjuk a tracking cookie az egy abból a szempontból szerencsés ilyen követési forma, hogy én látom, hogy szaporodnak a sütik, és tudom törölni is időközben őket, de hát nem mindegyik ilyen azonosítási technika ilyen könnyen detektálható vagy kivéthető. Úgyhogy ezért ez egy elég érdekes kutatási
terület. Tehát, hogyha jól értem ezt a fajta technikát és ezt az azonosítást, itt arról van szó, hogyha én időszakosan még vigyázok is arra, hogy engem ne lehessen azonosítani, és valamilyen módon anonim adatokat gyűjtenek rólam, utólag ezeket az adatokat hozzá tudják rendelni az én személyazonosságomhoz.
Nem, ennyire talán ez nem egyszerű, mert ugye legtöbbször ugye ez név nélkül történik, ez a gyűjtés. De mondjuk, hogyha például elmegyek egy weboldalra, és ott pont megint látják, hogy én vagyok az, aki ez a profilhoz tartozik, és beírom mondjuk az e-mail címet, akkor nyilván ez személyessé is tud válni. De hát igen, tehát ugye megint nem látjuk, hogy ezek az adatokkal mi történik, ki kap belőle másolatot, tehát ki tudja, hogy ezek meddig gyűlnek meg hasonló dolgok. Fölteszek nektek akkor egy egyszerű kérdés, bár ugye nektek kéne kérdezni, de most mégis én teszem, hogy ha tegyük fel, hogy elmentek egy weboldal, és az a weboldal azt mondja, hogy megveszi tőletek azt, hogy az elmúlt egy hónapban merre jártatok az interneten. Ti mennyit kérnétek ezért? Most nem arra vagyok kíváncsi, hogy szerintetek mennyi ennek a reális értéke, hanem ti mennyire adnátok ezt el egy hónapra visszamenőleg. Mindent. Vagy mondjuk azt, hogy akkor random, mondjuk a véletlenszerűen kiválasztott mondjuk 20%-át, jó? És akkor ez könnyít.
Azért vagyok nehéz helyzetben, mert én viszonylag tudatosan figyelek arra, hogy lehetőleg ne hagyjak túl sok nyomot magam után a neten. Tehát én azon gondolkozom, hogy mégis mennyit érhet ez egy átlagos embernek. Mondjuk azt mondanám, hogy $5. Miért ne? Tehát én semmit nem veszíthetek ezen az üzleten.
Én azt gondolom, hogy $200 már odaadnám. Valami miatt az az érzésem, hogy noha magam egyszerű eszközeivel is igyekszem minél kevesebb nyomot hagyni. Mondjuk azt, hogy a szolgáltatom, ugye mit néz meg a böngészési szokásaimból, azt egyáltalán nem tudhatom, ezért nem is gondolom, hogy ezek teljesen az én hatókörömön belül vannak. Én olyan $200 taksálnám a böngészési előzményeimet. Mondjuk a teljeset egész hónapra.
De olcsón adtam magam.
Hát a változóak az árak. Az előadáson is meg szoktam kérdezni, néhány dollártól néhány 10 000 forint összegig azért változó a skála. Volt, aki milliót is mondott, meg volt, aki nem adta, úgyhogy nincs jó és rossz válasz. De szerintetek mennyi a valós értéke ennek?
Ennek a piacon. Én ugye abból az adatból tudok kiindulni, hogy az elmúlt éves reklám bevételek leosztva egy internetező főre, az körülbelül $15 tesz ki. Tehát körülbelül ennyit keres rajta az internetes kereskedőipar. Mm-hmm. Tehát ennél mondjuk kevesebbet ér, az biztos.
Jó, hát igen, sajnos egy kicsit én is belenéztem abba, amit az Attila gyűjtött, és akkor én körülbelül ezt mondanám én is.
Mm-hmm. Jó, hát messze van a valóságtól. Gyakorlatilag egyébként, hogyha nagyon le akarom egyszerűsni, akkor azt mondom, hogy ingyen. Ugyanis ez úgy működik, hogy amikor elmegy valaki egy weboldalra, és ott van egy ilyen kis slot, ahol meg kéne egy hirdetésnek jelennie, akkor az, aki azt a kis hirdetés slotot üzemelteti, ezeket úgy hívják, hogy ad exchange, tehát ők ilyen reklám közvetítők, gyakorlatilag detektálják, hogy elmentünk erre az oldalra, és akkor ezt az információt, hogy az, akinek ez a böngészési előzménye, bedobják egy aukcióba. Tehát jelentő ez, aki az aukcióban részt vesz, mindenki látni fogja a böngészési előzményt. Utána a résztvevők, azok hozzárakják a saját dolgukat, mert ők is detektálják egyébként ezt az embert, és lehet, hogy ők más dolgokat is tudnak még, mint amit ez az aukciót meghirdető fél. És akkor utána mindenki megadja, hogy akkor ő mennyit fizetne azért, hogy megjelenjen ott egy reklám. És aki nyert, megjelenítheti a reklámot, és mi ebből annyit érzékelünk, hogy kevesebb mint 100 millisekundum alatt megjelent egy reklám azon az oldalon, ami egyébként is pont akkora töltött be. Most gyakorlatilag egy ilyen reklám megjelenítésnek a tipikus ára, az kb. Forintra levetítve egyébként olyan 10 fillér összegre jön ki. Most ez a 10 fillért azért ezt úgy kell elképzelni, hogy ezek nem magyar felhasználókra vannak vetítve, hanem mondjuk inkább egy amerikai felhasználó, meg mondjuk francia, japán, tehát egy kicsit azért vásárlóképesebb felhasználókra, és hát azért ez jóval alulmúlja azért általában a legtöbb embernek, aki nincs informálva, hogy azért ezek a dolgok hogy mennek, a várakozásait. Egyébként pedig az szerint, hogy valaki honnan internetezik, az is nagyon számít, az is, hogy mikor, hogy milyen oldalakon járt korábban, meg azért sok más tényező van, ami befolyásolja ezt az árat, de mondjuk ez az átlagár azért úgy mérvadónak.
De azért ez egyetlen oldal, egyetlen reklámjára vonatkozik, ugye?
Így van. Valójában egyébként az a kutatás is, amiben én ezt olvastam, egyébként ez egy tavaly előtti, tehát 2013 évvégi cikk, ott is igazából az árak azok ilyen 1000 hirdetésre vannak kivetítve. Igen. Tehát ilyen 1000 hirdetésenként mondjuk egy, mindjárt mondok egy árat, mondjuk igen, 1000 hirdetésenként mondjuk egy $1.5. Tehát így jön ki ez az összeg. És ugye, hogy a $1.5 az olyan, akkoriban mondjuk olyan 100-110 forint volt, és ugye azt 1000-re leosztva ki is a 10 fillér.
Tehát a kutya nem fog nekem adni $200 előző
néven. Hát figyelembe véve, hogy mennyi reklámot látok, és hogy hányra kattintok rá, egyébként nem lep meg különösebben, hogy nem ér sokat.
Igen.
Ugyanakkor közben folyamatosan gyűjtik az adatokat rólunk, és lehetséges, hogy közben egy adatbázis nekik a rendelkezésükre áll, akár évek múlva is.
Így van. Hát ez is cégenként változik, vannak cégek, akik vállalják azt, hogy néhány hónap után törlik az adatokat, de ez teljesen követhetetlen. Tehát ezek a webpoloskák nem is olyan ilyen egyenes működésűek sokszor, hogy akkor ez a cégnek itt volt ez a webpoloska, és ő tudja, hogy én itt jártam ezen az oldalon, hanem sokszor van olyan, hogy bejön egy webpoloska, az behív egy másik cégnek a webpoloskáját, és akkor itt több helyre is eljut az adat. Vagy az is lehet, hogy csinálnak egy profilt, és utána azt pedig eladják, mondjuk 1000 másik profillal együtt.
Igen, és mondjuk az, hogy megsemmisítik az adatbázist, az azért egy izgalmas ígéret, tehát hogy amikor tudjuk, hogy milyen egyszerű másodokat készíteni és tárolni. Én arra emlékszem, hogy valamikor talán a 2000-es évek elején valamelyik magyarországi párt megígért, hogy megsemmisít egy adatbázist. És akkor látványosan bementek egy sajtótájékoztatóra, talán már Windows XP-s gépen, command line-ból kitöröltek egy könyvtárat látványosan, és akkor ezzel megsemmisítették az adatbázist. Ugye ez nyilván jó nevet az, aki tudja, hogy mi történik. Szóval azért ezekkel csinyán kell bánni, ezekkel az ígéretekkel, hogy mi majd megsemmisítjük, de ezek szerint van, aki ezt ígéri, hogy megsemmisíti.
Ígéri.
Na most erről eszembe jut akkor egy másik témakör, hogy ugye mondjak egy példát a kifejezetten rossz indulatú felhasználása ezeknek az adatoknak. Az utóbbi időben főleg női informatikusokkal, az informatikai technológiai iparágban dolgozókkal szemben éltek azzal a megfélemlítési módszerrel, hogy publikus helyeken nyilvánosságra hozták az ő elérhetőségüket, és akkor ehhez mindenféle fenyegető üzenetek társultak, és ezeket az információkat manapság nagyon könnyű megszerezni egy-egy emberről, ez a doxingnak az iparága, amikor vannak kifejezetten olyan információs brókerek, akik azzal foglalkoznak, hogy mindenkiről gyűjtik az adatokat, és sokuknál van lehetőség arra, hogy te utólag kért, hogy töröljék az adataidat. Tehát ugye megint nem tudhatjuk, hogy ugyan nem lesz elérhető ez az adat egy ideig, de attól még lehet, hogy nekik megmarad. Illetve most már vannak olyan szolgáltatást nyújtó cégek, akiknek előfizethetsz, és ők pénzért végigjárják ezt az összes publikus adatbázist, és ők a te nevedben kérik, hogy töröljék az adataidat. Mit gondolsz, hogy ezek a technikák, amikkel te foglalkozol, ez mennyire kapcsolódik be ebbe az iparágba?
Alapvetően a privacy ugye ez nem egy technikai probléma. Ugye én amivel foglalkozok, az főleg ilyen privacy technológia. Ezen a területen szerintem nem is technikai inkább a kérdés, mert ugye ez egyfajta ilyen mentalitási, meg morális kérdés, hogy most valaki azzal foglalkozik, hogy adatokat gyűjt, és aztán pénzért mondjuk lehet-e ezt töröltetni. És itt a védekezés is valószínűleg kevésbé technika. Tehát ezt mondjuk, ha jogilag lehet szabályozni, szem az a legpraktikusabb, vagy az, hogy én nem rakok föl magamról mondjuk olyan információt, amit nem szívesen látnak máshol, hiszen ha valami egyszer fölkerült, onnantól kezdve azt nem lehet szabályozni. Úgy általában véve is egyébként nagyon sokszor tényleg ez, ami tud segíteni, hogyha az ember kicsit önkorlátozó módon és tudatosan használja a webet. Nem tudom, hogy ezzel megválaszoltam a kérdést.
Igen, köszönöm. Hát igazából ehhez kapcsolódik a felejtéshez való jog, amit ugye még nem kodifikáltak igazán véglegesen, de most formálódik, és mit gondolsz, ez mennyire játszhat majd szerepet az ilyen jövőbeli emberjogi fejlődésben?
Jó kérdés. Most ugye még tart a meccs a Google és az EU között, úgyhogy alapvetően azért szerintem ez egy jó dolog. Hát ilyen régen azért ez működött. Az ember azért tudott tiszta lappal indulni, és azt gondolom, hogy azért ez jó is, hogyha valamilyen szinten megvan, mert az embernek egyszerűen vannak olyan dolgai, amiket még nem biztos, hogy szeretne viszont látni. Ugye a tipikus példára, hogyha valaki a Google képkeresébe beüti egy Bill Gates, nem biztos, hogy ő is pont így képzelte el azt a találta listát, ami ott elérhető.
Nem kerestem rá, mit találnék?
Hát volt egy olyan eset, amikor talán gyorshajtásért lekapcsolták, és akkor a táblával állt a kamera elé. Igen.
Ezt hallottam is, hogy amikor az Európai Unió beiktatta ezt az új törvényt, ami lehetővé teszi egyszerűen, hogy valaki töröltesse magát a Google keresési találataiból, akkor talán az első 50 ezer kérésnek a fele ahhoz kapcsolódott, hogy a bűnügyi adatait tegyék elérhetetlenni.
Hát igen, de hát meg igazából abban a formában, nem követem napi szinten, abban a formában, amennyire azért ezt lehetett látni, szerintem ez inkább egy kozmetika volt, mert most már lehet, hogy nem éppen ezért, de lehet, hogy ezért is, de a Google ugye feldobja egyből, amikor rákeres az ember valamire, hogy hát azért a google.com-on is lehet keresni, nem akarjuk-e ott megismételni, és hát azért azt látni kell, hogy ha én a google.com keresek rá, arra, aki nem akar, hogy ott legyen, akkor nem lesz ott, mert ott érvényben van az EU-nak ez a szabályozása, de hát még a google.com-ra, akkor ott már nem lesz cenzúrázva. Tehát ez inkább egy ilyen kozmetikai dolog. Sajnos. Hát, hogy ennek mi lesz a kifutása, azt nem tudom, de valószínűleg tényleg az fog erre is végérvényesen hatással lenni, hogy sokkal könnyebb másolni, mint törölni. Úgyhogy amíg meg lesz, aki tud ebből másolatot csinálni, addig az információ az akkor is elérhető marad. És hát, hogy itt a kérelmezésnél is, tehát hogyha be kell küldeni, hogy melyik URL-en nem akarom, hogy megjelenjen a nevem a találati listába, valaki csinál egy másolatot, és felrakja egy másik URL-re, akkor már például ez sem lesz rá érvényes. Tehát nem olyan könnyű.
Mit tehetünk akkor annak érdekében, hogyha szeretnénk limitálni a rólunk kiszivárgó információkat?
Hát az egyik az a tudatosság szerintem, ami nagyon fontos, hogy az ember ne rakjon fel magára olyan dolgokat, amit nem szeretne máshol látni, akár ezek az ilyen privát fotókra vonatkozik, amikről beszéltünk, ugye a közösségi hálózatokra, de hát ez más területre is igaz. A másik irány, amikor meg mondjuk minket megfigyelnek, tehát ami kevésbé jelenik meg explicit, hogy valaki adatokat gyűjt rólunk, ott még azért nem tartunk, hogy az mondjuk beépüljön így a mi személyes profilunkba, de mondjuk, hogyha valakit ez zavar, akármilyen okból is, azért vannak olyan technológiák, amikkel lehet ezzel szemben védekezni. Persze nagyon sok fronton megjelenik ez, tehát mondjuk például van olyan eszköz, amit úgy hívnak, hogy Ghostery, ezt fel lehet telepíteni a Chrome böngészőbe, vagy a Firefox böngészőbe ezt a kiegészítőt, és akkor ez blokkolja az összes ilyen webpoloskát, amikor mi elmegyünk az oldalakra. Nyilván ez nem old meg minden ilyen követési dolgot, de ha valaki többet szeretne, akkor lehet Tor böngészőt használni, ami még inkább nagyobb privacy-t tud biztosítani. De hát mondom, tehát ez egy viszonylag sokrétű probléma, például, hogyha valaki ilyet használ, de felrakja a telefonjára mondjuk a Facebook alkalmazást, ami mondjuk követi gyakorlatilag 0/24, onnantól kezdve akkor ez ugye mit sem ér, mert azon a fronton megszivárog ki ugyanúgy az információ. Tehát azért ez nem egy könnyű mérkőzés, akárhogy is nézzük. Én azt gondolom egyébként, hogy azért jó, hogyha itt van egyfajta egészséges tudatosság, de hát ha valaki maximalista akar lenni, akkor előbb fog belegabajodni szem a paranoiában, mint hogy ezen a területen nyerjen.
Igen, és még egy valami, hogy persze tudatosan tegyünk fel magunkról bármit is, de hát egyszerűen vannak olyan tartalmak, még adott időszakban aktuálisak voltak és fontosak voltak rólunk, később például egyáltalán nem mondjuk, hogyha én gyerekemnek lesz mondjuk gimis rockbandája, akkor biztos majd lelkesen töltik fel a akkori videómegosztóra a felvételeiket, de lehet, hogy mondjuk 35 évesen már inkább nem nézegetnék azt, hogy 15 évesen mit szerencsétlenkedtek a gitárral a kezükben. Adott esetben, hogyha mondjuk közszereplők lesznek, akkor lehet, hogy ez még ezzel mérődatot becikiznék is őket, vagy éppen pont ezért szeretnék, nem tudom. De hogy igazából a felejtéshez való jog az ilyen szempontból is fontos kéne, hogy legyen, hogy egyszerűen vannak olyan dolgok, amik a természetükből fakadóan olyanok, hogy elfelejtjük időben, az a jó, hogyha elfelejtjük.
Igen. De mondjuk egyébként például Erik Schmidtnek az az álláspontja ugye erről a dologról, vagy legalábbis régebben az volt az álláspontja, hogy hát a Google az megjegyzi a dolgokat, de nem baj, hogyha valaki esetleg majd szeretne tiszta lappal indulni, akkor nevet változtat. Az egy más kérdés, hogy majd lesznek olyan szolgáltatások, akik majd azt fogják csinálni, hogy összekötik a különböző neveket, és innentől kezdve nem fog érni ez a dolog semmit.
Arról mit gondolsz, hogy a mobiltelefonok azok egy külön veszélyforrást jelentenek a magánszféránkra?
Hogy érted ezt?
Tehát, hogy egy nagyobb támadási felületet nyújtanak-e, mint egy egyszerű számítógép?
Természetesen igen. Ugye a mobiltelefon az gyakorlatilag állandóan veled van. Sokkal mélyebben be van integrálódva ez a technológia, mint a személyes számítógép a te személyes szférádba. És hát ugye a 0-24 azért nincs veled, de azért a nap nagy részében veled van. És ugye például valaki azt nézi, hogy te merre jársz, akkor sokkal több kiderül belőle, mint az, hogy mikor kapcsolod be a számítógépet, vagy éppen elviszed a laptopot az internet kávézóba, vagy a munkahelyedre. Tehát abszolút.
És az is megállja a helyét, hogy tényleg csak akkor tudod megakadályozni azt, hogy téged folyamatosan kövessenek, mondjuk itt kifejezetten kormányzati szervre gondolok, hogyha kiveszed az akkumulátort a telefonból.
Elképzelhető. De hát ennek azért jobban utána kell nézni, lehet, hogy van olyan telefon, amit tényleg ki lehet kapcsolni ehhez. Ez annyira nem értek. Ami egyébként így a személyes ilyen online privacy kérdés körből így érinti. Ugye mondtam ezeket a webpoloskákat, és a webpoloskákon keresztül lehet az embert követni. Ugye a webnél az azért egy szerencsés dolog, mert ott akkor tudom legalább szűrni és blokkolni. A mobiltelefonoknál ugye, hogyha például van az adott szolgáltatónak egy saját alkalmazása, ott már nem tudom ezt így befolyásolni, és hát ugye nagyon sok alkalmazásnál az ember csak fel akar rakni mondjuk egy lemlámpa alkalmazást, és akkor ott van benne, hogy a fotók, az SMS-ek és a mi mindenhez kér hozzáférést. Ugye ebben az esetben ez egy teljesen érthetetlen, és egyébként nem is alaposan, nem magyarázható engedély hozzáférés, tehát miért kér engedélyt a telefon, ez nem magyarázható meg, józan érvekkel. Sajnos ez egy trend, hogy egyre több olyan alkalmazás van, amit inkább a web helyett adnak, és akkor ott viszont sokkal több mindenhez hozzá lehet férni. Tehát ugye rögtön azon keresztül, hogy mondjuk a telefon azonosítójához hozzáférnek, onnantól kezdve akkor már nem kell ilyen sütikkel, meg ilyen dolgokkal bűvészkedni, tehát azért van egy ilyen trend is. Meg egy másik olyan dolog, ami így kibontakozóban van, de azt gondolom, hogy van benne ráció. Én azt gondolom, hogy van egy trend azért ezen a területen, ahol a személy számítógép és az okostelefonok azok csak egy kezdeti lépcsők. És én azt gondolom, hogy ez úgy abba az irányba fog tovább menni, hogy jönnek a hordozható eszközök, az okostelefonokkal összekötött eszközök, okos órák, Google Glass, vagy valami hasonló dolog. És ugye hát ennek azért megvan az a veszélyforrás, amikor egy csuklópánt az emberen egész nap rajta maradhat. Ha vízálló, akkor lehet, hogy le se kell venni, csak mit tudom én, hogyha zuhanyzik az ember, vagy lehet, hogy még akkor sem. És ugye ez egy még mélyebb integrációját jelenti. Ezek az eszközök ugye már nem csak olyan adatokat képesek mérni, hogy én merre megyek, hanem akár egészségügyi adatokat is. Én hallottam több olyan videót is, ahol már arról vizionáltak emberek, hogy hát igazából ez még csak a kezdet, és hogy idézzem úgymond az illetőt, ő azt mondta, hogy hát szerintem ez csak egy ilyen átmeneti időszak, egy ilyen tranziens időszak, ahol az emberek szoknak ezekhez az eszközökhöz hozzá, de a következő lépés, ami az igazi lépés lesz, az lesz, amikor már az emberek már nem csak hordozható, hanem testbe beépíthető, vagy testtagok helyére építhető technológiákat, vagy azokat kiegészítő technológiákat akarnak majd használni, és egy gyakorlatilag már olyan szinten be fog épülni az emberek életébe, ami hát nem is lesz vétető gyakorlatilag. És hát vannak ilyenek, most persze ezek ma kirívó példák, de hát mondjuk az alapján, hogy fejlődnek a dolgok, én azt gondolom, hogy ez nem lehet azt mondani, hogy ez már csak science fiction.
Igen.
Az, aki egyébként mondta, őt Neil Harbisonnak mondják egy telegrafos videóban, ő például színvak, és úgy hidalták át ezt a problémát nála, hogy egy ilyen kis számítógépet rögzítettek a koponyájához, amiből egy ilyen kar, vagy nyaláb, vagy nem tudom, valamilyen kijön így a feje hátáról ide előre, szóval egy kamera, és a színeket hanghulláma alakítja, és akkor így hallja azokat a színeket, amik előtte vannak.
Akkor ő inkább a barátja, vagy a...
Igen.
Bátorítója ezeknek a technológiáknak.
Abszolút, igen. Nem tehát azért mondom, vannak ilyen kivételek, de ez még abszolút kivételnek számít, de most miért kellene, hogy ez feltétlenül olyan nehezen elképzelhető legyen, mondjuk egy okos kontaktlencse például, ami nagyon sok mindent tud, de nyilván nekem is hasznos, mert mondjuk, hogyha nem tudom, mondjuk a vércukrom, az fontos, hogy jó szinte legyen tartva, akkor mondjuk kapok egy jelzést, hogy most tegyek valamit, vagy most akkor be kell vennem a gyógyszert. Tehát, hogy nyilván ezek pozitív dolgok, de hát látjuk, hogy az okos telefonok is így jönnek be. Ugye az életünkben, hogy vannak hasznos, meg kevésbé hasznos oldalai. Tehát ezzel nem azt akarom mondani, hogy mindenképpen rossz lesz az a jövő, hát majd meglátjuk, de szerintem van ráció ebben.
Illetve az okostelefonok is teljesen önkéntes alapon terjednek, tehát senki nem kényszeríti az embereket.
Erre is viszont lehet, hogy... nyilvánvalóan a megfelelő tájékoztatást sem kapja meg mindenki arról, hogy aki nem hallgatja mondjuk a rádió műsort, hogy milyen veszélye lehetnek ennek. Tehát szerintem sokan azért nagyon naívan használják ezeket az eszközöket.
Igen. És hát ma ugye ebből nincs probléma, de nincsen arra garancia, hogy ebből mondjuk 10 év múlva se lesz probléma adott esetben. Tehát, mert tényleg nem tudjuk. Tehát mondjuk azért azt, hogy ma áll a világ, azt 10 éve nem nagyon tudták volna sokan szerintem megmondani. Egészen újszerű problémák vannak, újszerű helyzetek, nagyon sok minden átalakul, és hát ki tudja, hogy mi lesz 10 év múlva, tényleg nehéz megjósolni is.
Mennyire zárkozott fel a jogszabályalkotás a technológiai fejlődés? Ez ugye, amikor a fényképezőgépek megjelentek, akkor ugye valamennyire felzárkozott a jogszabályalkotás, különösen mondjuk például a rendőrökről készült képek esetében, hogy a konkrét jogszabályok vannak arra, hogy itt hogyan lehet felhasználni. Most már ugye a videokamerák, térfigyelő kamerák használatát is rengeteg jogszabály szabályozza. Mennyire vannak ezek felzárkozva az olyan újdonságokhoz, amikről most beszélünk?
Hát igen, ez sokrétű a kérdés egyébként. Tehát egyrészt ugye nagyon sok olyan eset van, amikor abból van a balhé, például Amerikában is, hogy voltak jogszabályok, és akkor ezt áthágták. Tehát most olyan egyszerű esetekre gondolok, hogy ugye van egy technikai lehetősége mondjuk egy FBI-nak, CIA-nek arra, hogy megfigyeljen valakit, de mondjuk feltételekhez kötve, és akkor vagy kemény módon áthágják, és úgy csinálják, hogy nem lett volna szabad, vagy tudják, hogy melyik az a bíró, akihez menni kell, és akkor úgy is megadja az engedélyt, és jogilag ugye megvan ki van elégítve a törvény, de ugye az a fajta ilyen ellenszabályozás, ami a törvényben benne kéne legyen, hogy mérlegeljék, hogy tényleg kell, például nincs benne. Tehát ezért sok ilyen példa van. De ha a gazdasági részét nézzük, ott meg inkább azt lehet mondani, hogy valahogy a jog az mindig a technológia mögött van egy lépéssel. Van például egy olyan technika, van egy ilyen technika, amivel mi is foglalkoztunk még azelőtt, hogy ide jöttem volna a Crisis laborba, amit úgy hívnak, hogy rendszer új lenyomat, vagy eszköz új lenyomat. Ennek az a lényege, hogy amikor valaki elmegy egy weboldalra, mondjuk egy Firefox böngészőt használva, akkor egy olyan ilyen JavaScript kis program fut az adott weboldalon, ami olyan tulajdonságokat tud kiszedni a számítógépből, mondjuk, hogy milyen betűkészletek, milyen pluginek, vagy milyen felbontású monitor található, aminek segítségével az az eszköz azonosíthatóvá válik. Tehát mint egy ilyen új lenyomat. Össze lehet belőle egy új lenyomatot állítani ezekből az adatokból, és hát 2012-ben mi is demonstráltunk először egy olyan technológiát, ami arra volt képes, hogy az ember elment egy weboldalra Chrome böngészőben, Firefox, meg más böngészőkben, és ugyanazt az új lenyomatot kapta, ami mégis más volt, mint a többi emberi. Tehát egyfajta módon ilyen lerázhatatlan azonosítást tett lehetővé. Persze nem az volt a célunk ezzel, hogy ötleteket adjunk ennek az iparágnak, mert ők el vannak szem nagyon jól az ötleteikkel, és nem szűkölködnek benne, hanem az volt a célunk, hogy lehetett látni, hogy jön egy ilyen technikai, ilyen áttörés, mert addig mondjuk a követés leginkább sütiket használtak például, meg más technikákat, és szerettük volna egyrészt erről lerántani a leplet, és erre megoldásokat is javasolni, hogy lehet ezzel kapcsolatban védekezni. És egyébként hát egészen jól sikerült is így ráérezni erre az irányra, mert akkor még nem tudtuk, de már voltak cégek, akik ezon dolgoztak, hogy ilyen megoldásokkal jönnek piacra, és vannak is, és szerencsére nem mi adtuk nekik az ötletet, hanem ők is ráéreztek erre, és például abban az időben, amikor mi ezen elkezdtünk dolgozni, akkor például a torfejlesztői is dolgoztak hasonló kérdéseken, hogy lehet védekezni. Hát végül persze nem a mi megoldásunk került bele, de a torban nem a saját megoldás, amit kitaláltak, ami egyébként szintén elég jó. Az érdekes a dologban az, hogy van egy cég, aki ilyenfajta eszközű azonosítást csinál, és 2013 év elején ők azzal hirdették saját magukat, hogy hát kedves európai hirdetők, akik úgy érzitek, hogy az európai jogszabályok nem teszik lehetővé, hogy a ti tevékenységeteket folytassátok, mert ugye ki kellett onnantól kezdve írni minden weboldalra, hogy ez sütiket használ, és azt jóvá kell hagyni. Van nekünk egy olyan megoldásunk, amelyek kompatibilisek az európai jogszabályokkal, és mégis folytathatjátok azt a tevékenységet, amit eddig csináltatok.
A sütis megoldást egy nagyon látszat intézkedésnek igen. érzem. Szerintem mindenki automatikusan kattint, hogy igen, hagyjál már békén, vagy egyébként igen. figyelmen kívül hagyjál.
Igen. De hát arról nem is beszél, hogy már nagyon elavult. Tehát ugye a jogszabály ugye megvan erre, de hát már nagyon máshol tart a világ. Tehát gyakorlatilag nem tudom, mondjuk a süti az egy technika, és mondjuk van, amiről én tudok, mondjuk 10-15 olyan, ami ennél sokkal fejlettebb, és van köztük olyan, amiről nekem sincs fogalmas, hogy hogyan kellene kitörölni a böngészőből. Tehát,
hogyha valaki például tort használ, az véd ez ellen?
Igen. Azért az a dolgok többség ellen véd. Persze mondjuk, hogyha az NSZ célzottan valakit meg akar figyelni, akkor ez nem fog segíteni, de az eseteknek a borzasztóan döntő többségében azért ez teljesen jó megoldás. És maga a tor, hát ez úgy van összeállítva, hogy például ez az eszköz új lenyomatozással szemben is védelmet nyújt, tehát gyakorlatilag tényleg a lehető legkorszerűbb védekezési dolgok vannak benne. Nem egy csodaszer, meg sokszor hallani, hogy ilyen-olyan dolgokat találtak benne, meg hasonlók, de azért alapvetően egy elég jó megoldás.
És most itt a Tor browserre gondolsz, ami az új lenyomatozás ellen véd? Tehát, hogyha azt a böngészőt használom, amit feltelepít nekem ez a programcsomag, akkor védve vagyok ez ellen. De hogyha én ezt módosítom, akkor már nem feltétlenül.
Mert hogy mit telepítesz fel, bocs, ezt most.
Tehát amennyire én értettem a Tornak a működését, ez gyakorlatilag el tudja rejteni azt, hogy te honnan internetezel, tehát például a hálózati címedet el tudja rejteni, de azt, hogy például a számítógép az milyen tulajdonságokkal vagy komponensekkel rendelkezik, ezt tudtommal nem tudja elrejteni.
Igen, hát igen, tehát ez az új lenyomat technika azért ez több mindenből áll össze, és az egyik legfajsúlyosabb jellemzője, vagy két legfajsúlyosabb jellemzője az új lenyomatoknak, az egyik az, hogy milyen pluginek vannak föltelepítve, és milyen betűkészletek vannak a számítógépen. És maga a Tor Browser az egy olyan ilyen előtelepített ilyen plugin listával rendelkezik, ami viszonylag minimális, és minek utána mindenkinek ugyanaz van benne, hogyha én nem rakok bele túl sok ilyen extrát, akkor azért ebből nem fognak túl sok információt kigyűjteni. És a másik pedig ez a betűkészletek, tehát ők egy olyan megoldást építettek bele ebbe a böngészőbe, ami korlátozza a weboldalakat, hogy hány betűkészletet tudnak betölteni. És így nem lehet például detektálni azt, hogy nekem mik vannak fönt a számítógépemen. Vannak jó megoldások. Én azt gondolom, hogy ha valaki napi szinten praktikusan akarná magát védeni, akkor használja mondjuk Ghosterit, meg Adblockot. Ez egy jó megoldás, nem tökéletes, lehet Tort használni, ez egy fokkal erősebb megoldás. Aztán, hogyha valaki nagyon messzire akar menni, akkor lehet használni, például van ilyen Tails, ez egy operációs rendszer, ami kifejezetten erre van összerakva. Bár ugye azt mondja, DVD-ről kell bootolni, tehát ez egy viszonylag körülményesebb a használata.
És ez egy nyílt forráskódú operációs rendszer, ugye?
Így van. Linux alapú operációs rendszer. Tehát, hogy vannak ilyen megoldások, amiket lehet használni, amit senkinek nem javaslok, hogy ő maga álljon neki összerakni mindenféle dolgokat, hiszen pont az a probléma, hogyha lehet, hogy védve vagyok ezekkel a támadásokkal szemben, de hogyha nagyon egyedi az a konstelláció, akkor az fog engem azonosítani. És ez pont olyan, mint amikor valaki bemegy a bankba mondjuk egy fekete ruhában, fekete harisnyával a fején. Ugye az illető kétségkívül anonim lesz, de minek után ő van egyedül a bankban, fekete ruhában, fekete harisnyával a fején, ezért viszont nagyon hamar el fogják kapni. És ugyanez a probléma, ezt úgy hívjuk, hogy anonimitási paradoxon, hogyha ha csak én használok egyfajta beállítást, akkor onnantól kezdve hiába vagyok anonim, pont az anonimitáson fog azonosítani engem. Tehát nem érdemes házilag összepakolni dolgokat.
Arról nagyon keveset beszéltünk, hogy igazából az állam szerepe meddig terjedhet, és te is említetted az NSA-t, hogy ő azért egy más fegyvertárral rendelkezik, mint akár a hirdetői cégek, és említenék egy tegnapi hírt, amikor David Cameron azt nyilatkozta itt a párizsi terrorcselekmények kapcsán, hogy nem engedhetik meg, hogy létezzen egy olyan kommunikációs forma, amibe mondjuk a brit rendfenntartó szervek nem tekinthetnek be. És ő most jelenleg idő előtt azzal kampányol, hogy a különféle kommunikációs cégek, mint a WhatsApp vagy a Snapchat, azok vagy lehetővé teszik a brit hatóságoknak, hogy betekintsenek mindenkinek a kommunikációjába, vagy, hogyha ilyen módon nem tudják megoldani, akkor magát a titkos kommunikációt helyezhetik törvényen kívülre. És itt felmerül a kérdés, hogy nem esnek túlzásba az állami szervek? Nem kellene már megállniuk valahol?
Ez egy tipikus jelenség. Mindig van valami probléma, lehet hivatkozni arra, hogy akkor a privát szférát akkor kicsit szűkíteni kell, és akkor jönnek ezek a lépések, de igen, ez egy bonyolult kérdéskör, mindig azért aránytalan lesz valahogy a végére. Tehát, hogy mindig többet vesznek el, és önmagában azért az is megkérdőjelezhető, hogy tényleg hatékony-e. Tehát, hogy az, hogy most elvettek, akkor tényleg annyival többet tudunk-e meg ezekről az esetleges terrortámadásokról, vagy nem? És hát ez messzire vezet ez a vita, meg ezért nem is olyan könnyű eldönteni, de szerintem inkább ez visszaére szokott elsülni.
Megérzésem szerint ez nem is technológiai kérdés, elsősorban inkább etikai kérdés. Tehát most itt nem annyira technológiáról beszélünk, hanem arról, hogy egyáltalán lehet-e, megengedhetjük-e azt, hogy legyen olyan kommunikáció, amiben mondjuk az állam nem tud belefigyelni, hogyha mondjuk kitaláljuk, hogy akkor megint füstjelekkel kommunikálunk, akkor az megint idő lesz, amíg dekódolni tudják az állami szervek, és akkor megint lépéselőnyben leszünk, gondolom.
Igen. De hát ezt hallani is, hogy csinálják is ezt ott, ahol figyelik ugye a titkos kommunikációt, hogy akkor technológiailag visszavesznek, és akkor ezzel rejtik el magukat az olyan emberek, akik mondjuk ilyen terrorcselekményekre készülnek. De hát ugye a másik rész, hogy az ember egyszer másképp viselkedik, hogyha megfigyelik. Tehát mindenki látja, hogy amikor egy oktató előad, akkor más, mint amikor konzultál, meg más, amikor mondjuk a baráti körével van valahol és beszélget. Az ember ilyen, és hát hogyha az ember érzi azt, hogy őt mindig megfigyelik, akkor az ember is másképp fog viselkedni, és hát ez elég romboló hatású is tud lenni szerintem.
Igen, akkor ezzel kapcsolatban említeném, hogy az íróknak egy nemzetközi érdekvédelmi szervezete, a PEN, az készített egy felmérést, ahol megkérdezték az írókat, hogy korlátozva érzik-e a szabadságukat, ezáltal a kiterjedt megfigyelés által, amit ugye elsősorban állami szereplők végeznek, és még a demokratikus országokban élő írók több mint 70%-a is azt nyilatkozta, hogy ez kihatással van például az ő privát beszélgetéseire, hogy miről beszél olyanokkal, akikben nem bízik meg teljesen, vagy például milyen módon beszél olyan emberekkel, akikben megbízik, de például telefonon, tehát egy olyan csatornán, amiben nem bízik meg.
Nem tudom, Székelyben biztos többen, akik hallgatják ezt az adást, Székelyen biztos, hogy többen ismerik. Ő szokta ezt így mondani, hogy hát azért fejlődik az informatika, jön az információs társadalom, de hát azért sokszor ez átcsap egy kukoló társadalomba. Tényleg ez nem egy technikai jelenség. A technika az, hogy információs társadalom van, az, hogy kukoló társadalom van, az már nem egy technikai kérdés.
Néhány szót még szólnál arról, hogy a krízis labor az milyen feladatokkal foglalkozik?
Úgyhogy említettem a laborba csak a PhD-met, és én közösségi oldalak, vagy közösségi hálózatok privacy-vel foglalkozok, illetve mellette web privacy-vel, mert mielőtt a laborba jöttem volna, akkor is foglalkoztam ezzel. Akkor volt például ilyen egy újfajta technikáról rántottuk le a lepret, ami az eszközúj lenyomat volt, és akkor abból volt sajtóesemény, meg hacker konferenciákon megjelent az anyagunk, mert hogy valaki hivatkozott rá, meg aztán egy-két éven keresztül itt ott felbukkant, német nyomtatott sajtóban megjelent, meg Németországon hallottam, hogy egyetemen tananyag lett, szóval voltak ilyen érdekes dolgok. És hát ezen az útvonalon most is van azért egy-két érdekes projektünk, ami ennek így a folyamánya, és szeretnénk azt, hogy itt is tudjunk olyan jelenségekről leplet lerántani, ami most aktuális. Az egyik ilyen a Spiderbug nevű projektünk, ennek már van weboldala is, aminek az a célja, hogy felmérjük, hogy a magyar internetezőknek az online tevékenységének hány százalékát látják a webpoloskák, és aztán ennek különböző vetületei, tehát hogy melyik az a webpoloska, ami a lehető legtöbbet látja, és más ilyen dolgokat szeretnénk így megnézni. És van egy ilyen Firefox extension, ami ezeket az adatokat gyűjti. Tehát nyilván ugye hasonló dolgot csinálunk kicsit, mint a webpoloskák, csak mi nem azt nézzük, hogy ki merre járt, hanem ha járt valahol, akkor csak a webpoloskákat onnan lementjük, és ezt eltáruljuk, hogy utólag ezt így ki tudjuk értékelni, és hogyha valaki, aki hallgatja az adást, és szeretne ezt hozzájárulni, akkor ezt ki lehet próbálni, ezt az extension-t föl lehet telepíteni. Ez azért is jó, mert utána viszont meg mindenki magának vissza tudja nézni, hogy mondjuk egy hét után az, amit ő ott csinált az interneten, abból mennyi volt, amit tényleg úgy töltött el, hogy azt nem látták mások. És azért az első benyomásunk, hogy azért ez egy viszonylag kis arány lesz. Meg van egy másik projektünk, aminek az a címe, hogy Mousevalence. Ez a mouse és a surveillance szóból került így össze. Hát vannak olyan cégek, akik azzal foglalkoznak, hogy az egértevékenységet rögzítik. Google Analytics-ben is van, hogy vissza lehet játszani, hogy valaki egy weboldalon hogyan tevékenykedett, de itt mi arra lennénk kíváncsiak, hogy maga az egérmozgásnak vannak olyan jellemzői, amik a szemét magát azonosítják. Ez olyan, mint egy ilyen biometrikus azonosító gyakorlatilag, és hát ez azért érdekes, mert hogyha mondjuk valaki ugyanolyan típusú eszköz használ munkahelyén, aztán otthon, és ugyanúgy egeret használ, akkor adott esetben ez gyakorlatilag őt, mint szemét azonosítja, és akkor nem kell mindenféle ilyen eszközparaméterekkel meg ilyenekkel trükközni. Persze itt azért hosszú távon az a célunk, hogy megnézzük, hogy ebben van-e reális veszély. Egyre úgy tűnik, hogy igen, mert azért vannak már előzetes eredményeink, de szeretnénk megoldást is javasolni, hogy ezt azért ki lehessen kerülni. Ehhez is majd lesz egy Firefox extension, amit készítünk, és az is majd ad ilyen érdekes feedbackeket, például a hőtérképeket, hogy az ember mit csinált az oldalon, majd láthatja, meg remélhetőleg más statisztikákat is, ez még most ilyen béta állapotban van, már azért nagyjából működik, de dolgozunk rajta, és egyébként ha valakit érdekel, akkor most nem olyan rég volt a bme.hu oldalon, és egy interjú, ott egy kicsit beszéltünk erről, ott ezt meg lehet alaposabban nézni.
Mikor hozták létre a labort, és milyen fő kutatási területei vannak?
A labor 2003-ban indult, előtte is azért volt itt a tanszéken egy Ebiz Lab előzménye azért a labornak, és hát a labor azért a kezdetektől kezdve is így az egyetemen az informatika biztonság oktatásában szerves szerepet vállalt, van is olyan szakiránya, jelenleg is, illetve most ugye alakul át a képzés, ott is lesz a labornak mellékszakiránya, amit csinálunk. Hát ez így az a szakirány egyébként, ami most jön majd, az az MSZC-seknek lesz elérhető, és ez ilyen mellékszakirányként indul, úgyhogy reméljük, hogy majd sokan fognak jönni a különböző főszakirányokról, és ez azért nagyon jó, mert tényleg a biztonság az nem, sokszor nem egy ilyen főcsapás irány, hanem inkább egy ilyen kiegészítő, és akár valaki, aki hálózatot hallgat mondjuk így főszakirányként, vagy mondjuk mobiltelefon programozóket is ez érdekelheti. Reméljük, hogy azért ebbe a szerepkörbe meg fogunk tudni maradni.
És akkor nálatok is van lehetőség, gondolom, önálló labortémát választani, illetve tovább diplomatervet is készíteni.
Igen. Mindig van elég sok hallgató, aki nálunk csinálja az önálló labormunkáját, illetve szakdolgozatú diplomatervet is. Nagyon a labor csinál másféle ilyen tehetséggondozást is, ami elég sok hallgatót szokott általában érdekelni. Egyrészt van egy most már több éve megszervezett verseny, ez a SEC Challenge, amit csinálunk, és ezen csak BMS hallgatók tudnak indulni, és hát ebben elég nagy is rá az érdeklődés, és ehhez kapcsolódóan, vagy hogy ehhez kötődően van egy ilyen Student Corps nevű ilyen diákkör, ami mondjuk ez nem egy nyílt diákkör, akik ezen a versenyben jobb eredményt értek el, vagy máshonnan tudtak bizonyítani, őket szoktuk meghívni ebbe a csapatba. Hát ez is azért egy ilyen kiemeltebb tevékenysége most, ami egy kicsit hasonló így ez a konzultációs tevékenység, ez a labornak. Gyakorlatilag ez heti szinten még nyáron is így össze szokott ülni, és akkor ott mindenféle ilyen hekkelős témákat szoktak átbeszélni.
Mikor lehet ehhez a közösséghez csatlakozni?
Hát amikor valaki elért egy olyan eredményt, ami egy kiemelkedőnek számít ilyen etikus hekkelés témakörben.
És a ti versenyeteken, tehát a SEC Challenge-en is?
Nem ragaszkodunk ehhez.
Nem, lehet, de
más formában.
A SEC Challenge mikor szokott indulni?
Általában az őszi fél évben szokott lenni.
Arra várni kell.
De egyébként, hogyha valaki csatlakozni szeretne, akkor nem muszáj erre várni. Van egy másik ilyen frissebb ilyen fejlemény. Ugye sokan jelezték, hogy őket érdekli maga a biztonság, de mondjuk a verseny feladati túl nehezek, és nem tudnak úgy érdemben részt venni benne, és akkor ehhez viszont lehet csatlakozni. Van egy ilyen felkészítő, ami kifejezetten a versenyre készíti fel az érdeklődőket, és ha valaki mondjuk szeretné kipróbálni magát, akkor itt már azért lehet így próbálkozni, és aztán a versenyen már eséllyel tud majd indulni, hogyha elég lelkes benne. Alapvetően ez egy kicsi labor, és 3-4 felelős kutató és 4-5 doktorandus szokott lenni. Hát ebből úgy igyekszünk a kutatást is csinálni, hogy mindig legyen valami projekt, amihez kötődik. Egyrészt azért, hogy relevánsak is legyenek maguk a kutatások. Most egyébként, amivel foglalkozik a labor így a privacy-n kívül, hát ez egyik az a malware analízis, és ez ilyen jellegű támadásoknak a vizsgálata elemzése, ugye a Duku is.
Ezzel kapcsolatban a nemzetközi sajtóban is lehetett hallani a laborról, igen.
Igen. A Duku is ehhez kapcsolódik, ami ugye ez egy olyan malver volt, amit kifejezetten azért hoztak létre kormányzati szereplők, hogy az iráni atomprogramot hátráltassák. Ugye hát ez a program bejutott az iráni atom finomítónak a rendszerébe, és ott úgy átprogramozta a centrifugákat vezérlő beépített számítógépeket, hogy gyakorlatilag azok tönkretették a centrifugákat, és akkor rejtélyes módon valahogy ilyenek kapcsán derült ki, hogy ott van valami vírus a rendszerben, hogy tömegével kellett kidobni a centrifugákat, és hát a Duku végül is az úgy tűnik, hogy ilyen felderítésre használt változata volt a Stuxnetnek, tehát valószínűleg ugyanazok készítették. Ugyanaz a megrendelőnek készült egy másik csoport által, vagy akár az is lehet, hogy ugyanazok csinálták, és az inkább egy ilyen moduláris felépítésű dolog volt, ahol lehetett utólag is egy modulokat feltelepíteni arra a rendszerre, ahova az bejutott. Ugye a labor volt az első, aki a Dukut megtalálta, ami az érdekes volt benne, hogy a droppert is sikerült megtalálni, ugye ez az a hordozó, amivel telepítik az áldozat számítógépére magát ezt a malvert, és hát azért ennek elég, azért volt nagy visszhangja, mert ez a dropper, ez egy ilyen speciális Word, ilyen fontkezelési problémát használt ki, ami gyakorlatilag azt jelentett, hogy az összes gép, ahol a Word fenn volt, az érintett volt, minek utána ez kiderült, befoltozták ezt a hibát, és ez ugye egyébként is a labor eredményének köszönhető.
Ha valaki szeretne még többet megtudni rólatok, vagy akár kapcsolatba lépni veletek, akkor hova mehet?
Hát szóval a legcészerűbb az, hogy személyesen megkeres bennünket, vagy így veszi fel velünk a kapcsolatot.
Köszönjük szépen, hogy velünk tartottatok. A ma esti adás ezzel véget ért. A mai vendégünk Gulyás Gábor volt. Köszönjük, hogy itt voltál velünk.
Köszönöm, hogy itt lettem.
És várunk benneteket a következő adás során is. Sziasztok!
Sziasztok!
Sziasztok!